Sziasztok, ez itt a Hekk és Lángos következő adása, ami kereken a 30. Úgyhogy össze is gyűltünk nektek Bélával és Ninjával. Fizikailag itt vannak előttem, majd lövünk fotókat. Szevasz Béla, szevasz Ninja.
Hello, hello.
Ugye Ninjának volt egy kis kényszerpihenője, úgymond, tehát pihent egyet a nyaralása alatt, de ha jól emlékszem, nem teljesen voltál tétlen, folyamatosan posztoltál mindenféle izgalmas dolgot, illetve mindenféle kütyüke túlokat. Mesélj, milyen volt a nyaralás, hogyha nem túl titkos, hol voltatok, mivel találkoztál, volt-e benne szekűhöti, stb.
Sziasztok, lemaradt a köszönésem, mert még itt technikailag egy kicsit küzdünk a mikrofonokkal. A nyaralást egyébként tök jó volt, köszönöm a kérdésed. Nagyon jól éreztem magam, nagyon nem rólam szólt ez az egész nyaralás egyébként. Olaszországba mentünk, béreltünk egy kis buszt, hogy kényelmesen elférjünk benne az összes családostól, és elmentünk Bibionébe. Ezt ajánlották, hogy ez nagyon jó gyerekbarát hely, mert vannak homokos tengerpartja neki, már mint olyan, ahol homok van. Nem arra gondolok, ahol a LGBT...
A progresszív gyerekeket most azért már lassan így nevelni kell.
Nem, azzal sincs semmi gond, ez tök oké, de most kimondottan olyat kerestünk, ahol homokban lehet lépkedni. Na, és hát jó volt nagyon. Ami nem igazán tetszett nekem, az volt, hogy a szállás, minden igényt kielégítő szállásunk, internet kapcsolata, az egy, vagy hát wifi kapcsolata, az egy olyan megoldással volt megcsinálva, hogy volt egy, a házon kívül volt egy wifi access point, brutálisan nagy antennával, és az volt gyakorlatilag megszabva, hogy egyszerre egy felhasználó használhatja ezt a wifi-t. És hát én úgy voltam vele, hogy haha, ja, persze, nyilván, majd akkor én egyszerre egy telefonnal fogok egy időben, de mindenki a családból persze használja majd párhuzamosan, és sajnos ez nem így működött. Ez egy open wifi hálózat volt, tehát nyitott, titkosítás nélküli, és egy kaptív oldal jelentkezett be, amikor egy kaptív oldal ugrott föl, amikor én bejelentkeztem rá, ahol bekérte a felhasználó nevet és a jelszót, amit adtak nekem a recepción, és hát ez a felhasználó név és a jelszó, ez az elsőnek működött, aki ezt elkezdte használni, és amikor onnantól kezdve, hogy ő be volt oda lépve és használta, onnantól kezdve neki volt internet kapcsolata, de a többieknek a kaptív oldal azt mondta erre a jelszóra, hogy már be vagy lépve, úgyhogy nem használhatod a wifi-t. És tök gáz volt, mert hát oké, fenn voltak a wifi-n, de nem volt routingjuk, nem volt semmi, nem ment ki semmi forgalmuk. Úgyhogy állandóan be kellett osztani, és a gyerekek teljesen készen voltak, hogy nem tudták megnézni az aktuális videókat a Minecraftosoktól, meg mit tudom én. Hát ilyenek a gyerekek. De ez szöget ütött a fejembe, hogy milyen kár, hogy nem hoztam magammal legalább egy laptopot, két wifi stickkel. Az egyiken fölmegyek az access pointra, a másikon meg megosztom ezt a kapcsolatot, és akkor egy eszköznek látszik, de igazából több mindenki tudná használni. És akkor ebből jött az ötlet, az igazi ötlet, hogy ezt nem is notebookkal kéne megcsinálni, hanem van Raspberry Pi-om, meg Banana Pi-om is, és akkor kéne csinálni egy olyan image-et egy microSD kártyára, amit az embernek, ha van ilyen eszköze, akkor csak beletol, és beledug egy wifi sticket, és akkor a beépített wifi meg a wifi stick két eszköze gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy egy mobil töltőről meghajtva ez a kis kütyű, ez egy biztonságos internet kapcsolatot adjon neki, mert felkapcsolódik a hogy hívjákon keresztül, ezen a Open Wi-Fi-n keresztül Torra mondjuk, vagy bármilyen VPN-re, és aztán szétdobja ezt a család többi tagjának VPA titkosítással, VPA 2-essel, vagy akár VPA 3-assal is, hogy legyünk igazán biztonságosak, és gyakorlatilag ezzel az egész család egyetlen kapcsolatot tud használni. Ezt meg akarom csinálni, úgyhogy ha van ötletetek ezzel kapcsolatban, vagy tudtok már ilyenről, akkor nyugodtan küldjétek el, osszátok meg, írjátok be az e-mailen, küldjétek, vagy ahogy jól esik, mert azért fölöslegesen nem akarok ezzel melózni. Azt tudom, hogy van, mert már láttam egy ilyet, van erre cél hardware, ilyen mobil router, vagy hogy hívják ezt, hogy lehet olyat, hogy a mobil kapcsolatot osztja meg, a mobilnak a mobil adatkapcsolatát, ezt akár az androidos készülékek is tudják, meg az iPhone-ok is, de van olyan, ami kimondottan célhardver, tehát beleraksz egy SIM-kártyát, átkapcsolod, és akkor tudja ezt, meg olyan is, ami tudja ugyanezt Wi-Fi-ben is, de én pont azért akarok egy Raspberry Pi alapút, mert az ilyen univerzális, tehát az, ha otthon van egy olyan, amivel osztod a netet, vagy éppen a filmeket tárolod rajta, vagy videót nézel rajta, vagy bármi, akkor abba betolod ezt a SIM-kártyát, amíg nyaralsz, és akkor tudod használni, és akkor ott van nála.
Ez azért eléggé rugalmas tud ez lenni. Tehát egyébként ilyen problémával én is találkoztam anno. Ugyanez volt a történet, csak mi azért nem voltunk 5-6-an, mint ahogy ti, csak 2-en voltunk, és mi is úgy használtuk az internetet, hogy lejöttél, jaj, lejöttem, akkor én fölmegyek, jó van, oké. Úgyhogy ez valóban elég idegesítő. Értem, hogy mit akarnak ők, hogy ők a halandó emberek számára szeretnék, hogy a használatot, hogy nem mit tudom én, ne 8-an internetezzenek rajta párhuzamosan, meg filmet nézzenek, meg Netflixet, meg töltsenek a torrentet, meg Linux image-eket, meg stb. De nem igazán látom ennek. Tehát ez annyira egyszerűen egy kis előkészülettel és munkával, de egyébként ez tényleg egy nagyon jó ötlet, hogy fogsz egy Raspberry Pi-t. Biztos, hogy van egy célszerszám, de mint ahogy általában ez a építsd magadnak sokkal szórakoztatóbb és sokkal tanulmányosabb és sokkal rugalmasabb is úgy egyébként. Én nem utazok olyan gyakran, de ez nekem is fájt egyébként. Ez nekem is fájt, hogy ilyen idióten kellett internetezni, meg a kedvencem egyébként a vonatokon van, ugyebár wifi a mávos vonatokon, nem az összesen, csak némelyiken, és ott szokott mindig az lenne a probléma, hogy ott például az a gond, ha jól, tehát ugyebár nagyon sok helyre nem enged be, a másik meg az, hogy okosak voltak egyébként, mert az egy dolog, hogy kijátszottam VPN-nel, hogy utána beengedjen máshol, és viszont van rajta adatforgalmi korlát.
Engem meglep, hogy erről beszélgetünk, mert én soha nem találkoztam még ezzel. Tehát bárhol voltam, Szicíliában, Németország, nyilván Kopenhága és környék az teljesen más, hiszen ott azért viszonylag szabados az internet, de hogy sehol nem találkoztam azzal, hogy egy szállodában vagy szálláson, tehát ilyen Airbnb-s bármilyen szállásnál egy akkont lehessen, hiszen ugye nem egyedül mész oda, többen mentek általában, tehát ez teljesen agymenés, és azért nem is értettem, hogy miért kell ilyen túlt, vagy egy ilyen eszközt építened, hiszen mondom, soha nem láttam ilyet, de tök jó, hogy van, mármint, hogy nem jó, hogy van, mert ez tök gáz, főleg manapság ugye nem ezzel szoktak lehúzni, manapság ugye a klíma az új internet, tehát hogy ott van az internet, aha, jaj. Internet az ott van, használhatod, viszont amint te klímát akarsz, akkor fizeted szépen a felára, tehát hogy a klíma a feláros. És ez mondjuk egy mediterrán országban azért elég kellemetlen.
Nagyon borzasztó legközelebb, mert a vizet is bazd meg, hogy érted, hogy csapot ki akarod nyitni, dögölj meg, fizet, dob be, amit tudom én, a 2 eurost.
Hát ez ilyen. Na jól van, oké, hírezünk egy picit, engem kicsit így megakasztott, mint Apple user-t, hogy az iPhone-oknak a mikrochip gyártója az leállt, illetve volt egy nagy leállás, az összes gyárat leállították, tekintve, hogy kaptak egy vírus támadást, egy malware támadást, és tegnapi hír szerint WannaCry volt az illetékes, ami a gyártósokat megbuzálta, és ezáltal lehetetlenítéve a chipgyártást. Na, belegondoltak azért, ez mennyire csúnya már, hogy egy teljes, mondjuk egy Apple-nek a gyártását, vagy egy Samsung-nak ugye a gyártását, ezáltal a megjelenések, eszközök csúsznak, imagevesztés, stb. Ez elég csúnya tud lenni.
Azok, hogy a gyárak ki vannak szolgáltató, ugyebár ezeknek a régi eszközöknek, hogy hívják ezeket a gyári rendszereket mindig?
Hát a vezérlő eszközök.
SCADA.
Ezek a SCADA rendszerek, ezek ilyen, ugyebár ezek ilyen archaikus oprendszereken futnak, meg vezérlő programok. Sose dolgoztam gyárba, de ezt mindig hallani. Úgyhogy szegény gyárak mindig ilyen szempontból, főleg a gyártósor mindig erősen érintve van, amikor ilyen sérülékenység kijön, de egyébként szerintem a kb. Az orvosi eszközök is kb. Ugyanilyen az ilyen, mit tudom én, MRI, meg stb. Ezeknek is ilyen elég régi az oprendszere, illetve a régi oprendszere futnak a programok, amikkel irányítják őket. Hát ez probléma tud lenni, mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja.
Igen, és ugye ez ugyanígy bejön az autogyártásba is, meg mindenhol máshova, ahol ipar van, hiszen ezek nem csak egy helyen vannak. itt mindig az a kérdés, hogy ez most egy adatlopásra használják, vagy hát most nyilván a WannaCry-t az pont nem, de hogy ezzel azért meg lehet bénítani egy cégnek mondjuk egy éves vagy negyedéves bevételét, hiszen pont így az Apple utolsó év, vagy utolsó negyedében szokta a telefonjait meg iPad-jeit kiadni, és ha ott mondjuk megcsúszik a gyártás, és nem tudnak elég készletet gyártani, azért az fájni fog anyagilag elég keményen, illetve hát nyilván ehhez kapcsolódóan a szolgáltatóknak, kiszolgáló személyzet, és hát nekünk végfelhasználóknak, hogyha ugye nem tudod az eszközt megkapni, vagy nincs eszközöd. De ilyen lehet akár mondjuk egy számítás technikában, mondjuk memóriagyárak ugye bomlottak szét, estek össze, amikor árvíz volt, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez tud lenni egy fájó pont, és akkor nyilván
megy fel. Ez a tőzsdét is elég erőtérsen befolyásolja. Most nem tudom, hogy az Apple-nek hogy jár most jelenleg a tőzsdén, mert nem vagyok egy nagy pénzforgató. Inkább csak lehúzó. Az autorádió bizniszt, azt vágom. Na, a lényeg, hogy igen, tehát ezek hatalmas kihatásai lehetnek, de egyébként azon röhögök, hogy de biztos, hogy nem van akrály, mert tehát ez már olyan régen nem kéne, hogy működjön meg hogy ugyebár mindenféle, hogy hívják van. Ugyebár kill switch-e is volt. Jó, mondjuk lehet, hogyha a belső gépek nem látnak ki, akkor megetted a kill switch-et. Hát ez nagyon szomorú.
Igen, apropó autorádió és ilyesmi, Bélával új piacot akartunk felfedezni, úgyhogy lementünk vidékre, és nem feltétlen azért, hogy autorádiókat hozzunk, de azért tele volt a csomagtartó. Béla előadást tartott méghozzá ilyen csehediákoknak középiskola és főiskola egyetem elején, tehát a középiskola végén és főiskola elején. Voltak mindenhonnan igazából, tehát abszolút ilyen vegyes felvágott volt a hallgatóság. És ugye mi az, amivel ilyenkor számolsz, hogy hát nekik ez egy kötelező dolog, úgyhogy valószínűleg szarnak bele, mert bocsánat a kifejezésért, tehát nem feltétlen fognak aktívak lenni, nem érdekli őket, ásítoznak, bejönnek napszemeggel, másnaposan vagy aznaposan. De hát volt ilyen is, viszont nagyon meglepődtünk és nagyon örültünk, hogy azért volt egy ilyen, hát szerintem egy laza egyharmada az nagyon aktív volt.
Tehát... Páran ébren voltak valóban.
Nagyon, nagyon élvezték Bélának az előadását, aki ugye arról beszélt, hogy hogyan lehet utcagyerekből szakértő. Nekem is ezt mondtuk, hogy ő szakértő.
Igen.
Hogyha a Béla beleegyezik, akkor mi bevágunk ide-ide vágó történetet, illetve hát az előadásának egy része az megvan audio és videó formátumban.
Nem mondod, bazd meg. Úristen. Nem vagyok
ezt benne, kivágom,
nem
jó?
Nem vagyok biztos benne, hogy ebbe beegyezek még. Úristen, bazd meg.
Tehát, hogy igazából a hallgatóknál volt egy ilyen céges prezentáció, hogy na, mégis hol vannak, mit csinálnak itt, utána én megkaptam a labdát, nem tudom miért, de köszönöm a kedves főnökömnek, hogy ezt lehetővé tette, hogy improvizáljak és stand-up-oljak nekik, de nekiálltunk azon morfondírozni, hogy ők hol állnak jelenleg. Tehát ugye ők beleszülettek ebbe a történetbe, ők nagyjából már látták így az Instagram és a Facebook, az már volt, amikor ők így nagyjából internet közelbe kerültek, tehát nem úgy születtek, mint mi vénrókák, hogy hát még számítógép se nagyon volt olyan formában, mint most, nem okostelefon, se nem tudom, internet, hanem ők nekik ez úgy alap, tehát hogy az már egy alap dolog, hogy apuci anyuci Facebookozik, Instagramozik, már kiskoruktól kezdve vannak képek, akár még az interneten róluk, tehát hogy ők ezt hogy kezelik, hogy érzik magukat ebben, mi az ő meglátásuk, nekem ugye az volt a prekoncepcióm, és erről mindig is beszélgettünk Béláékkal, hogy hát ők nem nagyon figyelnek az awareness-re, nem igazán security érzékenyek, tehát hogy a privacy-jüket azt ugye elfogadják, hogy az nincs, nem is tudják mi az. De ezzel szemben igazából az első kérdése az egyik kislánynak az volt, hogy ő mennyire van védve. Tehát, hogy mit gondolunk, hogy ő mennyire van védve, mert hogy ő találkozott olyannal, hogy valakinek a nevében egy Facebook profil csináltak, az ő nevében elkezdtek ott kommunikálni, meg hát úgy érzi, hogy hát nem tudja, hogy mit csináljon, mert hogy hát nyilván egyrészt ez a mindennapi élete, az, hogy Google, meg az, hogy Instagram, Facebook, stb., Snapchat, bár még mindig nem tudjuk, mi az.
Fingom nincs.
De mégis van egy ilyen hátsó gondolata, hogy nem biztos, hogy ez jó. És én azt mondtam neki, hogy hát úgy kezelt, hogy mintha, nem tudom, az utcán sem mászkálsz mesztelenül, akkor az interneten se. Az utcán sem mászkálsz a fejed fölött egy nagy transzparenssel hirdetve a gondolataidat, akkor ne feltétlen, nem kell az interneten se feltétlen ezt csinálni. És ebből egy tök jó beszélgetés kerekedett, hogy így tényleg jöttek kérdések, aztán volt egy olasz srác, aki nem is tudom, mit kérdezett.
Ez egy jó kérdés, hogy mit kérdezett, de Egyébként még arra szeretnék gyorsan reflektálni, hogy ez az egész beszélgetés azzal indult, hogy föltettük azt a kérdést, hogy ez vicces volt egyébként, hogy az első kérdés az, hogy ki szeretne IT biztonsággal foglalkozni. Aztán gyorsan hátráltunk egyet, és azt mondjuk, hogy jó, ki szeretne informatikával foglalkozni, hogyha nagy lesz. És basszus kulcs a terembe föltette két ember maximum a kezét. Úgyhogy akkor azért, tehát ugye már az embernek, mondta Antenna, hogy akkor kéne itt nekik valamiről beszélnem, úgyhogy a fejemben volt egy ilyen körülbelüli körberajzolt dolog, hogy miről akarok beszélni, de én őszintén szóval én elvártam, hogy picit tehát én azt hittem, hogy több ember fogja föltenni a kezét, amikor azt mondjuk, hogy ki szeretne informatikával foglalkozni, vagy az informatikában dolgozni. De amikor láttam, hogy két ember tette fel a kezét, akkor az egy picit így gyorsan tudod, hogy vissza kellett hátrálnom egyet, és akkor mondom, akkor máshonnan közelítjük meg ezt az egész témát, ami ma itt vagyunk, mert hát mert akkor gyakorlatilag teljesen tehát hétköznapi emberekkel beszélünk, tehát nem szakmabelékkel, nem is érdeklődik a téma iránt, teljesen máshogy kell hozzá beszélni, tehát nem lehet rögtön Linuxos szerverestül, meg mit tudom én, mindenféle ilyen dolgoktól berontani a házban, nem szépen lassan körbe kell járni a témát, meg fölhívni a figyelmüket rá, hogy van itt. Egyébként okos kérdéseket tettek föl, ezt aláírom, nem emlékszem, hogy az olasz srác mit kérdezett, de ő is valami olyasmit kérdezett szerintem, hogy az agency-k, azt pont egy lány kérdezte, hogy a hogy mennyire hackkelik meg egymást a cégek.
Igazából a lány azt kérdezte, igen, hogy a cégek, nagy cégek mennyire hackkelik meg egymást, ugye hát most mit mondjunk mi, mint nagy cég, hogy nem, nincs ilyen, tényleg be egy szó, nyilván nem hiteles, úgyhogy eltöltük a beszélgetést afelé, hogy hagyjam, hogy a cégek egymást hackkelhetik meg bízásból, vagy valami, de mondjuk államok is, tehát hogy nyilván itt van a cyber fegyverkezés.
Egyébként itt néztek, hogy az államok.
És itt volt az észt csaj, aki bekapcsolódott, hogy by the way, hallottunk az e-governmentről, hogy hát náluk ugye minden digitálisan megy, akár még a szavazás is, és hogy neki az az ilyen gondolata, hogy nem sérül a demokrácia. Tehát, hogy alapvetően nyilván módosítható egy szavazás, egy választás.
Látszik, hogy ki mire nyomott.
Igen, és akkor így megpróbálta az egyikünk elsütni azt a poént, hogy hát igen, ugye vannak 1 millióan az országban, ebből 500 ezer szavazó köteles, és 600 ezer szavazat jött, tehát hogy de ez a vicc, ez nem ült nekik nagyon, úgyhogy nem értették, de igazából nekem az a, hát nem akartam így feldobni, hogy most az, hogy papíron szavazunk, vagy online, az a csalást nem igazán befolyásolja, tehát
nem,
hogy online talán
is
könnyebb, szóval ez nem feltétlen lényeges. Ja, úgyhogy nagyon izgalmas volt, nagyon érdeklődőek voltak, és engem meglepett. És azt mondta a szervező kishölgy is, meg az ő kishölgyük is, hogy ilyen aktivitást még nem láttak. Tehát, hogy ennyire aktíva ne aludjon mindenki és horkoljon, teljesen lenyűgözte őket, úgyhogy IT biztonság menő. Hallgassatok és nézzetek IT security dolgokat.
Soha nem felejtem, mert fiatal voltam, és beültem egy
És kellett a pénz.
És kellett a pénz, igen. És kellett a pénz, és beültem egy Linux kezdő tanfolyamra, de akkor már azért foglalkoztam elég régóta Linuxokkal, és a csávó, aki bejött, ő is Linux admin volt már 40 éve, és elkezdte azt mondani, nem hazudok, bazdmeg, komolyan így volt, hogy tehát a Linux azért jó, akkor mindenki megpróbálja kiegészíteni a fejébe, hogy miért jó a Linux, és ha mit mondott? A reguláris kifejezések miatt. És onnantól kezdve elindult egy 90 perces előadás, mint Linux ismertető, tehát érted, nem a vagány desktopokat mutatja meg, ahol lehet pörgetni az ablakokat, meg ilyenek, nem bazd meg, reguláris kifejezéseket vettünk 90 percen keresztül, az emberek, mindenki meggyőződött ott a teremben, hogy a Linux kurva jobb az meg, mert lehet benne mintát illeszteni, bazd meg a szavak.
Inkább nem is kérdeztek vissza, nehogy megint egy ilyen téma előjön, de ez olyan, mint láttam most egy tanfolyamot, hogy Linux alapok, és mi a negyedik pont? VI. Bazd meg, hol? Nem át, tehát ez és másfél órás tanfolyam. Tehát másfél órában hogy jutsz el a VI-ig? Tehát ez a bebútolt a gép, VI. Ha kijutsz, akkor hazamehetsz. Tehát ha ki tudsz lépni a VI-ből, akkor hazamehetsz. Addig nem. Édes Istenem.
Másik nagy kedvencem, egyébként van egy kollégám, és voltunk vele egy valamelyik egyetemen, egy elimítés miatt mondom, hogy valamelyik, mert már fingom nincs, hogy melyik egyetemen voltunk.
A Pécsin.
Mindegy, ezt meg kivágjuk. És jaj, hogy hívják? Stack Overflow-t mutatod be nekik? De ilyen nagyon részletesen debuggerrel, meg nem tudom mivel, és így láttam, hogy halnak el az emberek, így okosak voltak a srácok, de azért lássuk be, hogy mit tudom én, egy pénteken 10 órakor a Stack Overflow, meg a regiszterek, meg a nem tudom, nem bonyolult, meg mit tudom én, tehát aki már látta egyszer-kétszer.
Ezt úgy kell elképzelni az arcokat, hogy így sorba ment, mint hogyha valaki sorba ment volna, és frontális lobotómiát hajtott volna végre az emberek, és így folytak el. Tehát látszott, hogy game over van, túlcsordult az ember, kész, ezt lehet vinni.
Igen, na ott is, én következtem utána, úgyhogy akkor úgy voltam vele, hogy itt akkor most föl kell hozni a témákat, tehát megpróbáltam őket egy kicsit visszahozni a halálból, és egy kicsit lazább témákat improvizálni.
De legjobb ilyenkor látni az előadót. Tehát én voltam szakmai rendezvényen, és egy csávó, hogy elmondhatod, hogy mindenki így elfolyik, meg így folyik ki a szeme, füle, vérzik mindenhol, és ő leül és büszke magát, hogy igen, bazd meg, annyira kibaszott jól elmondtam, annyira fasza vagyok, mindenki érti, nem is volt kérdés, hát persze, hogy nem volt, bazd meg, mindenki alszik.
Úgyhogy
ezek jók, ezek tök jók, ezek az előadások, csak én ezeket már így hanyagolom, tehát én már nem megyek be, amikor látom, hogy így csávó előveszi az olyan PPT-t, amit notepadbe írt meg, és azt másolja át, és így ennyi a PPT, de úgy teleírva, tudod, ez a mit tudom én, a 40 colos tévén fullba teleírva szöveggel, és ott vannak a szkriptek, és így megy végig, és olvasolja. Itt ezt írtam, és itt ez megy, és itt ez megy. Ah, hagyjál már.
Ez B-Sides-on volt most, nem?
Nincs. Igen.
Nem,
igen.
De volt ilyen, igen, ez eléggé mondjuk, hogy kétes vagy hát kérdéses volt, de közben nekem muszáj a védelmebe venni a VI-t, és egy eszembe jutott az, hogy a középhaladó Linux user, vagy hát admin, az hogy lép ki a VI-ból. De egy másik terminálon bemegy, megkeresi a processzt, és kilövi.
Hú, basszus, ezt a anyagba kell bevinni.
Vagy Ctrl-Z-vel elküldöm. Lehet Ctrl-Z-vel küldeni? Nem lehet beküldeni backgroundba. Ó, Istenem.
Jaj, cica fiú, könnyű élet lenne az úgy.
Jó, hát én ki tudok belőle lépni.
De egyébként lehet kommandot, tehát parancsot futtatni a VI-ból, és akkor azt is lehet, hogy igen. Az már a nagyon meta, amikor a VI-ból futtatsz úgy parancsot, hogy megkeresed a processzt és kilövöd egy
na
sorban.
Na jó, aki ilyet meg tud csinálni, ez ki tud lépni VI-ból. Tehát...
Ez nem feltétlen. Nem biztos.
Egyébként mondom, nem tudom, lehet, hogy van olyan hallgató, akinek ez mond valamit, akinek nem, attól bocsánatot kérünk. A VI ugyebár egy ilyen szövegszer, egy ilyen relatíve bonyolult szövegszer, relatíve bonyolult, tehát ez megint csak ott volt a relatíve, jó? Oké? Mindenki, ott volt a relatíve.
Kibaszottul bonyolult.
Nem bonyolult egyébként, én szeretem.
A legegyszerűbb.
Meg Ninja is szereti.
Igen, annyira egyszerű, hogy meg kell hozzáérni a háttérbe a gépi kódot, hogy működjön.
Na, a lényeg az, hogy nagyon sokszor a VI-t használják rendszergazdák arra, hogy jogosultságot adjanak a usereknek, akiknek ugyebár nincs admin joguk a gépen, annak érdekében, hogy config fájlokat szerkesszenek meg, esetleg más dolgokba bele tudjanak nézni. És a VI-ból fantasztikusan ki lehet törni root shell-be, tehát hogyha root-tal el tudod indítani, ez az egyik kedvenc ilyen privilégés. Pazd meg, faszomat. Most nem tudom, milyen nyelven mondja, magyarul, németül vagy angolul, bazdok, mert most a három összekeveredett. Ninja, mi van. Az íze? Jogosultság emelés, hogy mi a fasz?
Szerintem használhatod a privilégium eszkalációt.
Köszönöm, privilégium eszkaláció. Köszönöm szépen, a fogalmazásgátlót vettem be, bazdok. Na, a lényeg az, hogy...
Béla zavarban van, hogy most személyesen ülünk igen. Itt, és így szembenézünk, és nem az, hogy el tud bújni a mikrofon mögött Donát kacsázva.
Na, a lényeg... Tehát visszatérve az eredeti mondanomhoz, hogy nagyon szépen ki lehet törni, tehát ezt rosszul, nagyon sokszor rosszul állítják be, konkrétan beállítják azt, hogy valaki VI-on keresztül sudóval meg tudjon nyitni egy fájlt, és a VI-ból ki lehet törni, és akkor root vagy, hogyha kitörtél belőle. Ez nagyon egyszerű, tehát ez a kettős pont felkiáltójel, bash, és kint vagy belőle gyakorlatilag, és root vagy. És nagyon sok helyen mai napig látom ezt beállítva a rendszereken, hogy így adják meg a jogosultságot. És ez egy ilyen quick win, csak hogy tanuljunk is valamit.
De egyébként, hogyha nem tévedek, most lehet, hogy magamat szivatom, de kettős pont Q a kilépés. Igen. De jó vagyok, jó vagy. Ez az, túlmentem, megvan, jó. Ez volt az első, amit megtanultam, és ezt mindenki fejébe vertem, akinek annak idején még Linuxot, hát tanítottam az túlzást, akivel ilyen összeültünk filmezni és linuxolni. Annak idején az főiskolán. Jól van. Igazából nagyon más nem terveztem már, tehát ez kellett volna kitöltse az adást, viszont felhívnám a figyelmeteket arra, hogy minden termosztáton az épületben van egy RJ45-ös port.
Egy RJ45-ös port? Ez egy zseniális ötlet.
Az alján a gyajzat van. És itt vagyunk laptoppal. Talán meg kéne nézni valamikor, hogyha úgy van lehetőségünk.
Én még egy pillanatra reflektálnék az előző diákokhoz, meg fiatalokhoz, akikkel beszélgettünk ugye ezen az előadáson, hogy az első kérdés volt az egyik nagyon izé, és erre fűztem fel az egész gondolatot egyébként, hogy biztonságban vannak-e, és azt kellett mondanom nekik, hogy kurvára nincsenek biztonságban. És megmondom őszintén, hogy ezen a vonalon elgondolkodtam azon, hogy mit tud ma csinálni egy orvosházas pár, vagy mit tudom én, tehát akinek nincs informatikus a családja, de még egy hétköznapi informatikus is, kevesen vagyunk, akik követik a security világát. Tehát a kutyát nem érdekli, nagyon sokszor az informatikusokat nem érdekli, hogy akár a security-ben mi történik. A lényeg az, hogy a telepített program működjön, be tudjanak lépni a userek, tudják csinálni a szarjukat, és egyébként meg működjön minden. Tehát az informatikusoknak az életét általában ezek a dolgok kiteszik. Nincs nagyon sokszor már idejük foglalkozni a biztonsággal, meg nem tudom mivel, és hogyha ezt nézzük, hogy már egy informatikusnak sincs feltétlenül ideje foglalkoznia a biztonsággal, akkor egy halandó hétköznapi ember, és ezt most így nem lenéző, én mindig lejjebb teszem magamat a többi embernél egyébként, csak mondom a hallgatóknak, tehát nekem az a normális ember, aki ezekhez a dolgokhoz nem ért, és az abnormális, kicsit deviáns az interneten, igen.
Aki benhagad élete végéig a VI-ban.
Igen, aki nem tud belőle kijönni, igen, hát az a normális ember, igen, az a rendes ember. A nem rendes ember, meg az informatikus, meg a security is. Szóval én innen tekintek, tehát én lentről tekintek föl a hétköznapi emberekre, úgyhogy tehát nagyon nehéz dolguk van, hogy milyen routert vegyen, hogy azon a routeren ő hogy állítsa be, és hiába van nagy, most már azért sok routert úgy szállítanak, hogy nincs annyira trágya, hogy start 1-2-3, start jelszó, meg mit tudom én mi, de ott van például a VPS, ahogy hívják, a router, automatikus router konfiguráció, szintén vannak security agályai. Tehát, hogy mi az a dolog, amit használhatok? Most mondok egy másik példát, hogy én például vettem tegnap egy biztonsági kamerát, egy Xiaomi biztonsági kamerát, de már tudom, már most tudom, hogy van hozzá custom firmware, és nem fogom használni a Xiaomi-nak a saját firmware-jét. Lehet, hogy nem történik semmi, de ettől függetlenül én úgy vagyok vele, hogy custom firmware-t fogok rátenni, és saját cloudot fogok használni hozzá, tehát nem a Xiaomi-nak a cloudját fogok használni. De ezt egy hétköznapi ember hogy tudja megnézni? Tehát szerintem totálisan kilátástalan a hal, amiben az emberek élnek manapság.
Hát a hétköznapi ember az fel sem merül, hogy ő körülnézzen, hogy létezik-e, meg mi az a firmware, meg most mi a veszély annak, hogy ő a Xiaomi-t használja. De egyébként ez a DOM, amit mondtam neked, azt vetted meg, vagy ez melyik?
Nem a forgathatósat vettem meg, hanem van egy 1080p, ami 15 ezer forint körülbelül, de ahhoz képest, hogy 720p alattit találtam 25 ezerért, bazd meg, ahhoz képest zseniális volt, jó az anyagminősége, jó a látótávolság, és arra jöttem rá, hogy én úgyse fogom ezt otthon forgatni hasznak, és igazából kicsi és aranyos és tök zsír, lehet rá custom firmware tenni, mint egyébként a Xiaomi-nak a többségére van custom firmware, tehát nem csak kamerára, hanem telefonra, meg minden másra, tehát relatíve erős a community mögötte, mert jók az eszközök, és igazából ez. És ahhoz, hogy egy szobát, amíg nem vagyok otthon, le tudom nézni, az teljesen jó. Ha meg otthon vagyok, akkor kihúzom a konnektorból, és nem aggódok kínaiakkal együtt.
Apróbb, hogy a routerről beszéltünk, és az egyik kollégánk az elkezdte a UPC-nek ezt a Connect Box-át kicsit nézegetni, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy az egyik hallgatónk kapcsán elkezdtem azon gondolkodni, hogy neki van egy okos klímája, egy ilyen wifi-s klímája, illetve a klímához van egy wifi modul, viszont mióta váltott a UPC-hez az új Connect Box, azóta nem működik. Tehát nem írja el se lokálisan az appon keresztül, tehát ugye ez úgy működik, hogy van a wifi, felcsatlakozol a telefonnal, ott az appba beállítod, hogy te ezt a klímát akarod remote is használni, tehát hogy kintről is elérd, és adsz neki egy wifi hálózatot, ami a standard otthoni neted. Na és ezzel nem megy. Tehát se otthon, hogyha ezzel az appal használja, se kintről nem működik. Ha ő egy külső ilyen MIFI-vel, tehát ezzel a mobil internetes Wi-Fi eszközzel csatlakozik, akkor meg igen. Tehát ez olyan, mintha az a Wi-Fi dongle, az nem tudna beszélni valamiért a UPC eszközzel, és az Istennek nem jöttem rá, hogy hogyan meg miért. Nyilván vagy port valami baszakodás van, hogy a UPC eszköz tilt valami portot, amit nem kéne, vagy valami szolgáltatás, mint a UPnP, vagy ilyesmi, de sehogy nem jöttem rá, hogy hogyan. És mondtam, hogy akkor ebből ilyen lokális support lesz, majd akkor kimegyek aztán végig Fingon hálózatát, és megnézem, hogy mit csinál a dongle, meg hogy kommunikál kifelé, esetleg egy wiresharkra, most úgyis lesz egy laptopon, amit tudok erre használni. Ja, a céges laptopont leváltják, úgyhogy tudom majd ilyesmire használni esetleg. Neked hogy működik a klíma? Tehát, hogy ez csak lokálisan, appon keresztül, vagy weboldalon, vagy hogy tudod menedzselni?
Most bevallom őszintén, két vadonatúj klímám van, mind a kettőnek ugyanolyan típusú és ugyanolyan márkájú, de még nem próbáltam ki a Wi-Fi modulját, megmondom őszintén. De van rajta, nem, én nekem egyelőre örültem, tehát hogy egyelőre a távirányítóval megvoltam, de most felizgattál, úgyhogy
haza... Most gondolj bele, elindulsz innen haza, appot megnyitod, bekapcsolod, hogy legyen hideg, mivel hazajössz. Magic.
Ez most tetszik.
Ugye.
Ez most tetszik, úgyhogy azért
sőt,
mondom,
ha tovább megyünk ebből, akkor be tudod a telefonon állítani, hogy amint ő azt látja, hogy lecsatlakoztál a céges Wi-Fi-ről, és lokációd elindul mondjuk nagy sebességgel, vagy nem tudom, akkor így már automatikusan nem is kell neked az appot megnyit. Micsoda magic.
Hát ezt el sem hiszem, hogy ilyet fog tudni, mert egyébként nem egy teljesen szar klímát vettem. De meg fogom nézni, kíváncsi vagyok, hogy mit tud, miket tudok beállítani. Egyébként visszatérve a kamerához, a kamerának az apja nem annyira jó, picit többet vártam tőle, mert ugye már két biztonsági kamerám van, hogyha azt vesszük, az egyik egy Raspberry Pi és egy lopott kamera, a másik meg ez a Xiaomi-s kamera, ami ugyebár applikációval, meg felhővel, meg mindennel jön, illetve hogy ugyebár én mondtam, hogy firmware-t fogok rajta cserélni. De ugyebár a Raspberry Pi-os nagyon-nagyon szeretem, mert az is nekem be van szkriptelve, hogy ha észleli, hogy otthon vagyok a hálózaton a mobiltelefonommal, akkor kikapcsolja a kamerát. És hát ott nincs olyan kérdés, hogy mi van a firmware-ben, vagy nem tudom, mi nincs a firmware-ben, mert bazd meg én konfiguráltam az egészet az op-rendszertől a bootolásig mindenig.
Kivéve, hogyha szakadt személyiség vagy, és a másik éned valami nasty weboldalra tolja fel a kontentet, amikor te azt hiszed, hogy az offline.
Az, nagy, az egyébként nagyon. De ami kurva jó, ahogy hívjáknak, a Xiaomi kamerának ki lehet kapcsolni a világítását, tehát hogy látod, hogy, illetve nem látod, hogy be van kapcsolva, tehát akár még el is tudnám dugni valahova, de mondjuk azért annyira azért nem kicsi. Hát akkor, mint egy emlékeztek arra az időre, amikor még egyre kisebb telefonokat csináltunk? És volt a Motorola-nak az a kihajthatós izének körülbelül akkora. Tehát,
de tudom, az a fölhajtós, nem?
Igen,
az
a fölhajtós.
Tehát nem a flip, hanem az a síkjában fölhajtós. Jaj,
igen,
az menő.
Igen.
Figyelj, azt szokták csinálni egyébként, hogy ilyen plüsmacik mögé rejted. Mondjuk, hogyha ez kimon a ház oldalán, hülyén néz ki 40 plüsmaci, hogy mögötte legyen a kamera, de nézd meg, hát, hogy bozót, vagy fecskefészek.
A plüsmacik teljesen beleolvadnak a környezetbe. Nagyon jó ötlet, ezt fel fogom használni, köszönöm szépen. Nem, de nem kell a plüsmacit, de hogyha már egy olyan sarokban van, ahol nem látja rögtön az ember, de most, amit mondani akartam, hogy tudok rá beszélni. Tehát be tudok rajta szólni, hogy és kinyomja magából a hangomat.
Hello!
Igen, tudod, ez a... Mert megmondom őszintén, hogyha bejön valaki, tudja, hogy nem fogok neki szólni, hogy hello, szia, mit tudom. De lehet, hogy mit tudom, én a családtagjaimat egyszer majd megijesztem, hogy
ez, mint mondtam, én az iPhone-omat, vagy hát egyik iPhone-omat használom erre, és a kutyát szoktam szivatni, hogy néha így odaszólok neki, hogy mi van, mit csinálsz? És az így néz hülyén, hogy most mi van? Vagy a telefon az átviszi, tehát hogy így lejátsz a hangszóron, az meg így néz bután, hogy most a fasz történt. Nem szoktam ilyet tényleg, csak néha.
Hát azért egyszer ki kell próbálni, na.
Egy időben volt olyan, hát csináltak olyat emberek, hogy mozgásérzékelővel összekötöttek hanglejátszót, és kutyaugatást játszott le, hogyha valaki közel ment az ajtóhoz, vagy mit tudom, belépett a szektorba.
Nagyon jó.
Ez egy zseniális ötlet. Kicsit eljárt fölöttem már az idő, de most erről, amit mondtál, erről eszembe jutott az, hogy lehetne olyat csinálni, hogy képfelismerés, tehát így a motion detection a képen keresztül, és amikor felismeri, akkor egy WAV fájlokat, vagy MP3 tök mindegy fájlok közül random lejátsz egyet azok közül, hogy húzzál innen, vagy hívom a rendőrséget, vagy mit keresett itt?
Hát ez összekötni social médiával, és egy szót felismerés, és akkor szia Ákos, mi újság? Látom, tegnap nyaralni voltál. Na, és milyen volt? Fos olvasnám össze magam, érted? Tehát menekülnék biztos valami szellem és valami búgó hangon, Ákos! Ja, ebben van ötlet.
Egyébként, hogyha fölteszem rá, még nem tettem föl, de most mal az lesz a program, hogyha hazamentem, hogy meg a klímát, ugye. De hogyha fölteszem a firmware-t a kamerára, akkor elméletileg lesz rajta HT-server, meg SSH-szerver, és akkor rá tudok SSH-zni a kamerára, basszus. Úgyhogy meg mindenféle skripteket lehet rátenni, úgyhogy elméletileg ezt ki lehet bővíteni a funkciókat. Kíváncsi vagyok, hogy mi vár rajta, hogy valószínűleg valami kicsi, de nagyon kicsi a rendszer, kicsik alacsonyak az elvárásai.
Az lenne a menő, hogyha lehetne SSH-n keresztül belépve a kamera képét karakteres terminálon látni. Tehát tudod, így van ez a fajta ASCII art, hogy így a képet visszaadja a pöttyökből, meg vonalakból, meg óbetűkből, meg karakterekből.
Akkor nem grafikus felület a monitorozáshoz.
Nagyon elhallgattam, amíg itt beszélgetetek, és az nem véletlen, mert gyorsan átböngésztem a híreket, és egy érdekes hírre bukkantam, nem tudom, vannak-e UFO hívők a hallgatók között. Ha van, akkor az tök jó, ha nem, akkor most már lesznek, ugyanis egy új támadás típus, vagy hát egy új sérülékenységről jött ki exploit a Metasploitra, az Exploit DB-re. Az a neve, hogy UDP Fragmentation Offset Privilege Escalation, és a UDP Fragmentation Offset rövidítve az UFO. Ez a neve az ataknak, UFO. És ez arról szól, hogy ha be vagy lépve egy Linuxos szerverbe, akkor egy olyan állapotot lehet előidézni azzal, hogy megfelelően felkészített UDP csomagot, egy ilyen fragmentált csomagot készítesz, és küldesz, hogy az oprendszer összezavarodik tőle, egy memória korrupció következik be, hogyha megpróbálja összeilleszteni a fragmentációs részeket, tehát ezeket ugye fel lehet tördelni, ezeket a csomagokat, azért, hogy beférjen a payloadba az, amit mi küldeni akarunk. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogyha megfelelően van összeállítva ezek a pakettek, akkor az oprendszer megpróbálja belőlük összerakni azt, amit eredetileg akartunk küldeni, vagy fogadni, mindegy. Lényegtelen, az a lényeg, hogy nagyobb lesz az érték, ha a fragmentek összege nagyobb, mint amennyi a maximálisan megengedett, mint amire fel van készülve az oprendszer, nagyobb lesz, megpróbálja a szegény bezsúfolni ezt a nagy értéket abba a pufferbe, de túlcsordul rajta, és parancs végrehajtás következhet be, tehát mivel ezt az oprendszer kernelje a kernel területen végzi, tehát a legmagasabb privilégium szintű területen végzi, ezért egy rendszergazdai hozzáféréshez vezethet, ha ezt megfelelően ki tudja valaki használni, és erről tettek föl most. Egyébként ez nem új dolog. 2017-es a CVE azonosítója, tehát a Common Vulnerability értéke, vagy hát azonosítója, viszont 2005-ben már kimutattak egy hasonlót IPv6-on, tehát ez nem egy újdonság, maga az exploit az új, tehát hogy van most már, és bárki meg tudja csinálni, tehát a Metasploitba betölti, és kész, és akkor ilyenek sérülékenyek rá, hogy Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.03, vagy 17.3, meg a Linux Mint 18, és ezek Linuxok, tehát nem Windowsokról beszélünk, amit mindenki mondja, hogy mennyire sérülékenyek, hanem ez Linux, és itt úgy látom, hogy Matterpretert is lehet vele futtatni, meg shell-t csinálni, tehát ez egy eléggé jó cucc.
Mekkora öngól lehet igénységet találni egyébként. Jó, ez nem igaz, mert most az csomó helyen azért használják az IPv6-ot, főleg backbone hálózatokban, ahol azért lényeges, hogy ott találsz egy sérülékenységet, de így első meggondolja az ember, akkor ezt most hol a faszomba fogom tudni használni.
Hát igen, tehát hogy oké, van egy exploitod, és akkor hogy felmész így a black market, és hát így egy utót, tehát innen nem tud eladni, mert licitálni valaki, én fizetek, csak vigyétek, mert létszi.
Egyébként a Shadow Brokers rakta fel annó a cuccokat licitre, és rohadtul nem ment nekik a licit, pedig értékes dolgokat tudtak eladni, de valahogy senki bízott bennük. Annó, nem is tudom már, hogy hol hagyták abba. Egy ideig figyeltem, mert ugye lehet figyelni a Bitcoin címet, ahova kérték az ajánlatokat, és ilyen $1 ajánlatokat, meg ilyeneket raktak be a trollok. Tehát ez milyen, amikor már tehát az interneten a rossz fiúkkal is trollkodnak, tehát ez a senki sincs biztonságban a hülyék elől, vagy a trollok elől. De nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy hol álltak meg végül, de azt hiszem, egy idő után már abba hagyták, és más bizniszmodellt találtak ki maguknak. Biztos vagyok benne, hogy értékes volt, és végül megvették olyan emberek a csomagokat, akik ezt tudták használni. De a próbálkozás az érdekes volt, hogy ez a licitálás, ahol... Mert az volt benne, hogy nem mondták meg, hogy ez... Ugyebár a vanakrályos sérülékenység is az ő csomagjukból került ki, de az csak izé volt, az csak termékminta volt, de nem mondták meg, hogy mi van még a csomagban. De nem tudom, hány milliótól indult a licit.
Van kedvetek esetleg abba utána nézni, neki menni, hogy ilyen régi eszközöknek a sérülékenységén, egy Commodore meg ilyesmi, tehát hogy
Jézus
ott Isten. Mik voltak, mik vannak, vagy azokat lehetett-e, vagy ott lehetett-e hackkelni. Most nyilván ez egy hülye kérdés, hiszen lehetett meg, feltörték meg egyebek, de hogy esetleg utána, tehát ilyen DOSZ, ilyesmi.
De van biztos, hogy olyan nagyon kollégánk, aki ennek szakértője egyébként. Lehet, hogy őt kéne erre behozni majd egyszer.
Igen, így gondolom én is. Azt tudom, arra emlékszem, hogy én csináltam olyat Commodore 64-esen, hogy van ez a rendszerhívás ott a C64-en, ez a SYS64738, amikor elugratja a memóriának, és eddig ez a ROM-nak a 64738-as számú byte-jára, és onnan kezdi a végrehajtást, ami egy soft reset, gyakorlatilag újraindítja az egész gépet, betölt mindent, stb. És akkor azon gondolkodtam, hogy ha ez csinálja, akkor mi van, ha én nem erre a címre ugratom, hanem egyel utána következőre. Tehát a 64739-re. És aztán így elkezdtem léptetni, ugyanúgy újraindult, mert valószínűleg a 64738-on nem volt kb. Szinte semmi, csak mondjuk egy regisztert eltett valahova, vagy valami ilyesmi. És akkor elkezdtem így byte-ról byte-ra növelni ezt a számot, és végül eljutottam egész odáig, hogy például már, mert ugye olyankor így összeugrik a kép is egy kicsi időre, amíg a videomemóriát is reseteli, és akkor eljutottam egész odáig, hogy megtaláltam, hogy hol van a memóriában az a rész, ahol ezt a monitor összerántást csinálja, de akkor meg tudtam azt is csinálni, hogy például egész addig mentem ebben a folyamatban, amíg olyan részre jutottam, hogy mintha újraindult volna, de a memóriában maradt adat. És persze nem működött utána, mert azért összezavarodtak neki ott a pointerei, meg az összes regisztere, de ha ezt hackerésnek lehet nevezni, akkor már azért az alapok megvoltak, meg van ugye a C64-nek is GPIO kimenete, ott portokat lehetett, biteket lehetett kibekapcsolászni, tönkre is vágtam egyet azzal, hogy ventilátort kapcsoltam vele, kis asztali ventilátort rákötöttem a kimenetre, és bebillentettem egyesre a portot, és akkor még azért nem voltam műszerész, tehát akkor még csak így láttam, hogy ez micsoda, vagy így sejtettem, hogy ez micsoda, és akkor hát az áramot nem bírta ki az az IC, ami a videót is kezeli, úgyhogy onnantól kezdve egy ilyen raster maszk jelent meg a képernyőn, és el kellett vigyem nem is tudom hova, akkoriban nem is tudom, nem a szűv, de valami nagyon vicces nevű számítógép javító vállalkozáshoz, akik számítógépeket javítottak, és ez olyan volt, hogy ott még lehetett venni Commodore 64-hez játékokat, lemezeket, meg lehetett venni Commodore 64-re írt könyvelési szoftvertől kezdve mindent. Nagyon vicces.
Régi
szép idők, és akkor ők megjavították, kicseréltek benne egy-két alkatrészt, és akkor jó lett újra. Aztán azóta óvatosabban bántam ezekkel, és akkor már optocsatoloztam, meg teljesítménytranzisztoroztam. De, ja, hát ilyeneket lehetett. De hát amúgy nyilván nem volt megírva a TCP, meg az IP. Tehát az IP-stack nem volt megírva a C64-re, sőt, akkor még talán nem is volt, vagy nem is nagyon volt ilyesmi, úgyhogy nem is nagyon lehetett ott ezeket. Tehát remote exploitról nem is beszélhetünk. Hát vírusok voltak talán már akkor is rá, bár...
Hát nem azt csinálták, amit ma.
Egész más.
Betitkosították a kazettát.
Betitkosították a kazettát? Mekkora?
Kihúzta a szalagot a magnó, tudod, a vírus.
Emlékszem, hogy nekem az első számítógépem egy olyan jó egy-másfél évet pihent, mert valahogy lekódoltam a BIOS-t, és nem tudtam, hogy az mi. És próbáltam a jelszót megtalálni, és sehogy. Tehát tudod, ennyi volt a számítógépezés, tudod, mondtam anyáminak, bemegyek számítógépen, leültem, és néztem a BIOS-t. Tehát próbáltam bejutni, és ott meg nem volt az, hogy húzolsz meg egy évek, és így akkor valami jött valami ilyen helyi hős a lakótelepen, hogy na, akkor jött a bács.
A helyi hacker.
Heckelman, de úgy is nézett ki mondjuk kicsit. Tehát jött megnézni, mi van, és hát akkor ő hozott valami magic jelszót, tehát Amibios volt, ezért volt valami default jelszó, mint Amibios, valami ilyesmi, és akkor az bejutott, és kiütött, és hát ezt nem szabad csinálni, és jó van, oké. Tehát ugye ez volt az ilyen első nagy blokkolás, amikor elbasztam a gépet, úgymond.
Meg volt az a jumperes megoldás is, hogy leveted a jumpert az alaplapról, amikor nem kapott áramot gyakorlatilag, ahogy hívják, az a rész, ami tartotta benne a BIOS-ban a memóriát, és akkor szépen megszűnt, kiment belőle a töltés a memória chipből, és elfelejtett mindent, visszaállt alapértelmezésre, és visszaraktad a jumpert, bekapcsoltad, akkor persze újra be kell állítani, hogy milyen diszked van, meg milyen monitorod, meg ilyesmi, meg mennyi az idő, de a jelszó is oda lett.
Igen, ezt mondták nekem is, hogy van ilyen, és az enyémben ugye volt egy kis aksi vagy elem, ami ez, ja, nem is azt mondja, ki kell venni az elemet, és tudod, elnéztem az alaplapra, és volt benne egy ilyen kb. Akkor egyszer húzza elem, tehát ez a kék izé, hát ezt hogy vegyem ki, ezt nem lehet kivenni, és akkor fogtam forrasztópálkát, azt leforrasztottam az alaplapról, na ott volt vége a 386-osomnak.
Nagyon bátor gyerek volt, azt kell, hogy mondjam. Én a építkeztünk, és a légkondit szétszerelve hagyta ott nekem a, hát szétszerelve, le volt szedve a burkolat, bazd meg, szétszerelve. Úgy hagyta ott nekem a légkondis, és bazd meg, hát azért hozzátartozik, hogy geci drága volt. Szóval úgy raktam vissza, mint egy kibaszott hímes tojást, bazd meg, komolyan mondom, hogy úristen, hogy jó ez itt, jó lesz ez itt, mert ugyebár azért is le kellett szerelni róla egyébként, jó, azért hozzáteszem, tehát nem csak az volt, hogy négy csavar, hanem le volt szerelve a wifi modul is, azt is vissza kellett csavarni a helyére, meg a kijelző is le volt csavarva, az is kilógott belőle, basszus kucs, hogy nagy, kemény műszaki munkát végeztem, de hát na, iszonyatosan drága volt, borzasztó drága volt, ne vegyetek légkondit.
Ja, süljetek meg a melegbe.
Mindenképpen.
Nekem még van két hírem, amik teljesen összefüggenek egymással. Arról van szó, hogy SSDP Processing XML External Entity Injection sérülékenységet találtak.
Mindenki
szakemberek, mindenki tudja, miről beszélek.
Mi a fasz?
Mindjárt elmondom. A Plex Media Server 1.13-as ugye, verziójában. Ami érdekes még benne az, hogy ugyanez a sérülékenység, ugyanezzel a kivitelezési technikával, tehát detto ugyanaz, ugyanakkor is jött ki, a Wuze BitTorrent kliensben is megtalálható 5.7.6-os verzió, 5.7.6.0-as verzióban. Ebből arra következtetek én egyébként, hogy valószínűleg a Plex használ Wuze-ben is használt kódot.
Igen.
És az XML...
Most a legtöbb ilyen torrent kliens állítólag azt hallottam, olvastam valahol, hogy már meg lehet nézni benne, mert abban van olyan media player, és lehet, hogy emiatt olyan library-t használ a Plex is média lejátszóként, amit a Wuze, vagy Wuz, vagy mit tudom, hogy hívják, és hogy emiatt lehet talán, de nem tudom.
Igen, egyébként én is erre tippelek, vagy valami ilyesmire. Az XML Entity Injection, vagy XML External Entity Injection támadás gyakorlatilag arról szól, hogy ha van egy alkalmazásom, ami XML file-t fogad, és XML file-t parsol, ez XML, ez egy ilyen markup language, egy ilyen struktúrált információ tartalmazó.
Nem irigyellek, tehát most az XML-t elmondani szóban, kép nélkül, mindenféle ezzel nélkül.
Nem fogom.
Egyébként nem bonyolult, az a vicces, hogy nem bonyolult, de nem tudom
benne
elmondani.
Lesz a show notes-ban.
Egyébként benne lesz a show notes-ban, hasonlít kicsit a HTML-hez, mert itt is ilyen tegek vannak, és közte vannak különböző értékek, és akkor lehet ott bevinni információt egy ilyen XML fájllal, és ezt egy ilyen alkalmazás parsolja, ami azt jelenti, hogy végig értelmezi gyakorlatilag, és felhasználja a benne lévő információkat. Na most, ha egy XML fájlba megvan a lehetősége annak, hogy én egy XML fájlon keresztül egy külső URL-t juttassak be ennek a parsernek, és az a parser ez nem helyén kezeli ezt, hanem meghívja azt az URL-t, akkor, és felhasználja az eredményét, akkor el tudom ezzel azt érni, hogy egy megfelelően felkészített XML fájl beküldésével ráveszem a rendszert arra, hogy ki kommunikáljon az én általam felkészített, erre a célra felkészített szerverre, ami neki már olyan választ fog küldeni, amit az én céljaimnak megfelelően fog ő használni. Tehát ez egy ilyen kétlépéses támadás. Először beküldöm az XML-t, az XML-ben van egy URL, az URL-re kikommunikál a parser megkapja a választ az én szerveremtől erre a kommunikációra, és felhasználja ezt arra, hogy például beazonosítsa magát, vagy hát elküldje, hogyha én egy Samba szerverre küldöm ki őt ezzel az URL-rel, akkor például el fogja küldeni a NTLM hash-ét, amit utána már fel tudok törni.
Most már csak az NTLM-est kérdez, és akkor kijöttél a gott gödörből.
Ennyi parsör után nekem kell parsör, úgyhogy haladjunk.
Parsör! Egyébként pont tegnap mondtuk ninja, hogy kéne hozni egy kocka sört az irodába.
Na jó, az nem ártana egy kocka sör az irodába, de lényeg az, tehát az a lényeg, hogy XML Entity Injection támadásra sérülékeny a Vuze bizonyos verziója, sónozban megtaláljátok, illetve a Plex Media szervernek is egy megadott verziója, és ezekkel egy ügyes támadó autentikáció nélkül jelszó hashekhez juthat hozzá, amiket aztán feltörve a jelszóhoz juthat, férhet hozzá, illetve ha kellően ügyes és megfelelően összejön minden neki, akkor akár remote shell-t is tud rajta nyitni, meg fájlokhoz férhet hozzá, tehát akár meg tud craftolni olyan URL-t, amit az XML-en keresztül beküldve a parser elküldi neki a password file-t. Vagy ha Windowsról beszélünk, akkor mondjuk a mit tudom, usernek valamelyik dokumentumát.
A teljes registrynek.
Például a registry, valamelyik registry hive-ot. Na, tehát azért itt ez kreatívan nagyon jól ki lehet használni. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni.
Ez egy nagyon finom dolog egyébként. Köszönjük a kollégáknak, akik időt és energiát fetszöltek vele, hogy megtalálják.
Ja, mi a következő hír?
Igazából ez a kettő volt, ami egy... Ez két hír volt. A Vuzel meg Ajzi, ez két külön.
Jó, annak közben South Parkba ölöm a telefonnal a niggereket. Jó, hát akkor én szeretnék köszönetet mondani, hogy itt voltatok, és elbúcsúzni tőletek, hallgatók. Kövessetek minket Twitteren, a Hack és Lángos kukac alatt, írjatok nekünk Telegramon, húzatok jobbra a Tinderen, spameljetek minket mailboxba, ez egy cliffhanger lesz, mert a Hack és Lángos sok spamet kap, úgyhogy ezt megpróbáljuk következő alkalommal kifejteni. Szóval legyetek jók, fizessetek nekünk Patreonon, hívjatok minket egy sörre, vagy Hackre és Lángosra, úgyhogy legyetek jók, sziasztok!
Hello!
Ciao! Ezt Olaszországban tanultam.